Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. szeptember 26-án este 8 óra 11 perckor meghívott a nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a monitorok, az okostelefonok és a táblagépek órákon át való bámulásának sajnos megvan a következménye. Egy tanulmány szerint az Y generáció, vagyis az új technológiák között felnövekvő nemzedék tagjainak 68%-a szenved valamilyen digitális szembetegségben. Témánk: látása digitális világban. Meghívottunk dr. Elekes Ella szemész főorvos. Hölgyeim és uraim, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, és hallgassák meg a mai digitális világot is. Azonnal kezdünk.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah. Times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Jó estét kívánunk még egyszer, 8 óra 16 perckor tisztelettel köszöntöm stúdiónkban dr. Elekes Ella szemész főorvost. Doktornő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, és remélem, hogy hasznos lesz, mert ez egy nagyon kézenfekvő és igen érdekfeszítő téma, amit ki tetszett választani.
Hölgyeim és uraim, szokásunk szerint most is elmondom a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfal a 0770-274-165, elektronikus levélcímünk digitalisvilagokat@marosvasarhelyi.ro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvasarhelyi.ro. Kérem, hogy keressenek rá az interneten. Facebook, Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. 9 óráig tehát önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Várjuk a kérdéseket, a javaslatokat és a hozzászólásokat. Doktornő, kezdjük el a digitális világot, a ma este digitális világot. Önt nagyon sokan ismerik itt Marosvásárhelyen és Erdélyben. Dacára ennek megkérném, hogy pár mondatban mutatkozzon be a digitális világ hallgatóinak, hiszen a digitális világnak még nem volt a meghívottja.
Köszönöm szépen, remélem nem fog szerénytelennek tűnni, nem tudom, hogy mennyien ismernek. Valószínűleg a pácienseim kapcsán, ugye, tehát ez az ismeretség ennek köszönhető. Hát az Optika Optofarmnak vagyok szemész főorvosa jó pár éve, és hát ez a jó pár év, ez sok tapasztalattal gazdagított, akár a szemorvoslás terén, akár pedig olyan átfedési területeken, ahol ugye a szemész együtt kell dolgozon az optikussal, optometristával, és hát ilyen szempontból ez a hely, ahol én dolgozok, ennek nagyon is megfelelő talaja.
Miért választotta ezt a szakmát, az orvosi szakmát, és ezen belül a szemészetet?
Hát ez egy érdekes dolog. Nem könnyen született meg ez a döntés. Olyan 4-5 éven kezdtünk el gondolkozni, úgy inkább a kollégákkal, hogy hát mi is legyen belőlünk, ugye. És hát bennem az volt, hogy én szeretek sebészkedni, tehát valamilyen sebészi szakma legyen. És hát az a periódus volt kimondottan ott a 90-es évek eleje, amikor olyan semmit se lehetett, most se lehet, de akkor se lehetett semmit se előre tudni, hogy mi lesz. És nekem az volt az elmémben, hogy valahogy az állami rendszertől függetlenedjek, és a saját lábamon tudjak valamennyire orvosi munkát végezni, és hát úgy gondoltam, hogy ilyen egyéni kabinetrendszeri megoldásoknak, és annak is, hogy mégis azért legyen benne egy kis sebészet is, hát alig egy pár ilyen orvosi szakma felelt meg, és többek között hát a szemészetre esett így akkor a választásom. Ez a választás azért is volt nehéz, mert az ember választható, de nem biztos, hogy hozzá is jutott ehhez a választáshoz, tehát álmainak a megvalósulásához. De a sors úgy hozta, hogy ez igenis összejött, természetesen sok vizsga és sok kemény munka árán, és úgy gondolom, hogy így hasznos munkát és lelkes munkát tudok végezni a társadalom hasznára.
Ebben a témakörben még egy kérdés, hogy mit jelent önnek ez a szakma, illetve a szem gyógyítása, kezelése?
Hát igen, az ember, ahogy idézőjelben egyre fiatalodik, úgy elkezdi a dolgoknak a filozófiai kérdéseit megvizsgálni, és egyre inkább világos az, mint a medicina bármelyik területén, nem csak a szemészetben, de főképp itt, én úgy érzem, hogy nekem ez itt csúcsosodik ki, hogy mennyire összefügg minden mindennel, és hogy az embert, mint egészet kell tekinteni, ez mondjuk nem újdonság a nap alatt, ezt így mondták a régiek, így mondták az én híres tanáraim, és ez igaz is, tehát a tapasztalatok ezt mutatják, és valahogy az ember úgy igyekszik a konkrét száraz tudományt és technikát összhangba helyezni azzal, ami mögötte van, az emberi érzésekkel, vágyakkal, elképzelésekkel, művészettel, és én úgy gondolom, hogy ez valahol sikerül.
El tud képzelni más szakmát, ahol szívesen tevékenykedne, dolgozna, vagy melyik lenne az a másféle munka, ami esetleg felválthatná esetleg a szemészetet?
Hát mondjuk nem igazán másféle munka, de én mondjuk nagyon szeretek oktatni. Ebben volt is néha a részem, lehetőségem kipróbálnom magamat, és ez mindig nyomot hagyott, tehát mély nyomot hagyott bennem az emberekkel, ilyen irányú kapcsolatom. ez egy nagy felelősség is az oktatás, de ugyanakkor egy nagyon érdekes dolog. És hát minden másnak, nekem is vannak hobbiaim, én nagyon szeretem a klasszikus zenét, én iskoláskoromban idézőjelben hivatásos zongorista voltam, ez nem ment ki a divatból ma sem. Nagyon szeretem úgy amúgy a biológiát, nem csak a humán biológiát, hanem úgy általában. És hát ezekkel úgy el tudom foglalni magam.
Doktornő, mai témánk tehát látás a digitális világban. Kérem, hogy foglaljuk most röviden össze azt, hogy voltaképp mi is a látás?
No, hát próbálok rövid lenni azért, hogy ne legyek nagyon tudományos. És azt kell mondanom, hogy ugye az ember a külvilággal kapcsolatot kell teremteni, és ezt főleg érzékszervei keresztül teszi, és azok közül is az egyik legelsőbbik a látás, tudnélik az információk 90%-át a látó ember a látásán keresztül szerzi a világról. Tehát egyik fő kapcsolat a külvilággal, ez egy speciális érzékszervből áll, idegi pályákból és hát magából az agyból. Az érzékszervi része az hát magában a szemben foglaltatik össze, amely egyben egy fénytörési komplex rendszer, tehát a külvilágról alkotott kép meg kell jelenjen valahol ugye a szem belsejében, így fényszint, alakot és mozgást tudunk felfogni. Egész apró részletekbe menőleg, síkban, térben tudunk tájékozódni ennek a binokuláris, tehát kétszemes látás segítségével, és ugye ez a térképező, hát az agy segítség, ez jön ugye a komputer az agy, és akkor az képeknek az egymásba való helyezése, egymás mellé helyezése révén egy ilyen letapogató módú látást tudunk, vagy észlelést tudunk megvalósítani. Tehát ez elindul ugye a szem szintjén, ez tovább halad az idegpályákon, ez egy bonyolult sokszoros átkapcsolási rendszer, és eljut egy megfelelő agykérgi zónáig. Most az érdekes, hogy vannak ugyanez elsődleges zónák, ahova ugye ez az információ befut, és ehhez viszont rengeteg más, az agy más területéről érkeznek még úgynevezett bekötő utak, úgynevezett asszociatív utak, és ezáltal megvalósul egy kép. Tehát ilyen módon mi az objektív valóságot igaziból egy szubjektív módon képezzük le, ez nem is lehetne másképp, mert az ember nem egy gép, az ember egy érző, élő valaki, és ezért a kép megalkotásában ugye bejönnek az emlékek, amelyek lehetnek tudatosak vagy nem tudatosak, és az érzések más szervekkel együtt, egy időben történő érzlelések együtt alakítják a kialakított képet, és hát természetesen ezek aztán reakciót váltanak ki, az agyára aztán kiad a különböző parancsokat, amelyek ösztönösek tanultak, egyesek automatán, autonómon, reflexesen, és a mások meg akaratlagosan fognak lezajlódni, és mindez egy állandó visszajelzés, úgynevezett, hát aki most már ugye digitális világban megmerek engedni magamnak egy-két kifejezést, tehát a pozitív és negatív feedback, azaz visszajelzés, tehát ez az, ami finoman szabályozza az észlelés és az azt követő cselekvések közti finom összhangot, hogy annyi legyen az intenzitás, a cselekvés, tehát a hatás-visszahatás, amennyiben megkívánja az adott helyzet.
Úgy értem, hogy akkor a látás teljes mértékben irányítja az agyunkat és a gondolkodásunkat is. Vagy ez nem így van?
Hát, ezt nem merném így kijelenteni. Ez egy nagy kölcsönösség, pont azért, amit az előbb is elmondtam, hogy itt ilyen visszajelzések vannak. Amit elmondtam az előbb, hogy a külvilágról alkotott kép tulajdonképpen nem csak az egyszeri leképzés, hanem az asszociációk, tehát mindez, ami ahhoz társul, egy emlékkép, egy szag, egy tapintás, egy hangelem, egy jó vagy rossz érzés, ami társult valaha életünk során valamihez, és hozzá kötődik ehhez a dologhoz, a tanultakhoz, egy mentális képet alakít ki. Tehát tulajdonképpen az, amit látunk, az abban benne van a valóság, de egyfajta általunk átalakított valóság, És hát tehát az objektív valóság szubjektív leképzése tulajdonképpen. Tehát a látás maga az nem az észlelés. A látás az megvalósul, a idézőjelben megvalósul látás. Tehát a látás megvalósul mondjuk a szemtől, az agykéregben egy bizonyos szinten, de ezt így külön mi nem érzékeljük külön. Van egy olyan, hogy a fogalmi gondolkodás, és ezzel párhuzamosan megy a képi gondolkodás. Tehát, hogyha gondolkodunk, akkor nagyon gyakran képekben gondolkodunk. De ez is tulajdonképpen azt mutatja, hogy mennyire kötődik a kettő egymáshoz, és hogy az emlékeink is nagyon sokszor képekben tárolódnak, és ezek aztán előjönnek. Ez a gondolatiság, vagy úgy hívják, hogy mentalizáció, ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt egy-két évvel ezelőtt hallottam először egy nagyon híres ideggyógyász professzortól, aki egy olyan csapatban dolgozott, ahol azt idézőjelben Mona Lisa rejtélyes mosolyát fejtették meg, hogy mitől olyan rejtélyes az a mosoly, mitől olyan, mondjam azt, hogy a világon mindenki ugye ismeri Mona Lisát, és hogy hát mitől olyan nagyszerű. Ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy igazándiból, ha az ember valamire gondol, abban a pillanatban egy érdekes szemmozgás és egy tekintésbeállás történik. Ezt hívják a gondolatmentalizációjával kapcsolatos szemmozgásnak. Na, hát ez csak egy olyan példa arra, hogy a kettőt nem lehet elválasztani, és nem lehet azt mondani, hogy a látás rendezi az agyunkat, vagy fordítva. De az is biztos, hogy nagyon nagy a korrekciós lehetőség. Tehát a térlátás igazándiból az az agyban valósul meg. Ugyanúgy a kettős látás is. Vagy az egyszemes látás, amikor a látóterünk ugye arra az egyszemre korlátozódik. Akkor azt tudjuk, hogy a kép magában a szemben fordított állásban képződik, és ezt az első pár hónapban a csecsemő agya megtanulja megfordítani. Csináltak egy olyan kísérletet, amikor felnőtt embernél, hát ez azért fiatal kellett legyen, tehát mondjuk egy felnőtt fiatalnál egy olyan szemüveget alkalmaztak, ami megfordította a képet, és akkor egy bizonyos idő után ez az illetőnél az agy közbelépett, és többet nem látta a fejjel lefele a dolgokat. Természetesen, amikor levették ezt a szemüveget, akkor ismét jött egy krízis rész, amikor újra kellett alkalmazkodnia, és visszatérjen a megszokott eredeti kép megfordításhoz. Az agynak ezt a játékát felhasználták ugye a filmkészítésben, tehát először rájöttek ugye, hogy egy bizonyos frekvenciával, tehát egy bizonyos gyorsasággal, hogyha egymás után több képet játszanak le, akkor az egy ilyen folyamatos mozgást tudnak imitálni. Természetesen az eleinte nagyon nehézkesen ment a technikai okok miatt, azért emlékszünk a Chaplin filmekre, hogy azok olyan zögykölődősek, olyan döcögősek, és attól elkezdve azokat a nagyon gyors, hatalmas információt tároló film készítési mechanizmusokig, amikor ma, mit tudom én, a puskagolyó sebességét olyan mértékben le lehet lassítani, de ez csak akkor lehet, hogyha mit tudom én másodpercenként, nem is tudom megmondani, hogy hány száz kép készül, ahhoz, hogy lassításban is lássuk azokat a finom részleteket, amit egyébként nem is látnánk. Na és ugyanakkor, hát ez egyfajta érzéki csalódás igazándiból, tehát az, hogy a film kockák azok nem olyan folyamatosak, hanem úgymond kockákból tevődik össze, de mégis az agyunk egy folyamatos mozgást tud belőlük kihozni. Ezek vonatkozhatnak, ezek az érzéki csalódások ugye a mozgásra, vonatkozhatnak színekre, ugye nagyon sokan festők és egyéb illúzionisták alkalmazzák ezeket a dolgokat, a térbeniséget, az, hogy mi van távol, mi van közel, ezeket, mivel az agyunk megtanul egy prototípust, akkor utána ezekre alapozva lehet ilyen csalásokat, jó értelembe vett csalásokat, illúziókat kelteni, a térbeliségben, a színbeliségben, tehát a kiegészítő színek egymás mellett egymást oda tesznek, a vörös közepére egy zöld foltot, utána elveszik, aztán mit lát, tehát vannak ilyen utóképek, és az igazság az, hogy ez igaz, hogy a szem egy kihelyezett agy funkcióját és eredetét is tekintve, mert hogyha veszük az embriológiát, tehát a fejlődéstant, akkor az rájön, hogy tulajdonképpen abból a területből, ahonnan az agy fejlődik ki, onnan fejlődik ki a szemnek a belseje is, tehát a retina, vagyis ideghártya, de nem mondhatom azt, hogy a látás, tehát ez a kapcsolat egyoldalú lenne, hogy valamelyik is egyoldalulag irányítaná a másikát, tehát akár a szem az agyat, vagy az agy a szemet. Természetesen a halucinációk, amelyek lehetnek látási halucinációk is, azoknak lehetnek pszichikai, akár kóros hátterük is. És még van egy nagyon érdekes dolog, ami szintén az agyba játszódik és képes dolog szokott lenni, az álom, ugye? Azt is tudjuk, hogy amikor álmodunk, és ez egy kötelező, fontos dolog, mert tulajdonképpen ilyenkor cseng le a túlhúzott idegrendszerünk, aki nem álmodik, az úgy kell fel, mint a vert kutya, tehát ezért nem jó például az altatós alvás, az olyan altatós alvások, ezeket a fázisokat, az álomfázisokat kizárják, és hát ez angolul így hangzik, hogy rapid eye movements, tehát a gyors szemmozgások fázisa, ez egy felszínes alvás, amikor a szem mozgásokat végez, és akkor látjuk a színes vagy fehér-fekete álmainkat.
Időközben Béla írt SMS-t a telefon a számunkra. Jó estét, ha ennyire nyilvánvaló, hogy ennyire károsak a digitális monitorok, akkor miért erőltetik az állami szervek már kisiskolás kortól a digitalizációt, a táblagépeket, digitális táblákat és számítógépeket, hiszen módszeresen teszik tönkre gyermekeink szeme fényét. Kinek érdeke ez? Köszönjük a kérdést Bélának, várjuk a szakember válaszát.
Hát mondjuk én nekem most talán nem tisztem kommentálni, hogy mi a meggondolás emögött, hogy mennyi a jóindulatúság és a haladásban vetett bizalom, és mennyi az üzleti része a dolognak. Az biztos, hogy nem is annyira a látást, mert a gyermeknek a legtöbbször a látásával nincs annyi baj, tehát kivétel ugye mindig van, tehát az egészséges szemű gyermek a sokkal jobban alkalmazkodik, mint a felnőtt ilyen szempontból. Ugye nála megvan a közelre való alkalmazkodás, igenis nagyon megvan, ő még 10 centivel az óra előtt is nagyon jól lát. Viszont itt a gond egyéb, itt a pszichés hatások, meg az egész beállítottsága a kiber vagy cyber világba az az, ami szerintem elsődlegesen károsító. És hát még lehet olyan véleményem is, ugye, mert már ilyenek is elhangzottak, hogy ugye előbb tanuljon meg billentyűzeten betűket hát ugye előhozni, mint hogy írni. Hát kézzel. Na most ennek a kizárása, én mondom, nem az én tisztem, hogy én ezt minden oldalról megvilágítsam, de az biztos, hogy óriási kihagyás a manualitásnak a fejlődéséből, és egyáltalán az agy, a gyermeki agy fejlesztéséből az, hogyha kimaradt például ez a fajta dolog, hogy írás. Tehát táblagépek használata. Na most természetesen kell használni, mert meg kell tanulni, ez a világ, ez most a világ, tehát nem nőhet fel egy gyermek úgy, hogy nem látott, majd csak 20 éves korában lát táblagépet. Tehát ez nem megy, tehát az ember nem lehet struc politikus, de valahol meg kell találni a középutat.
Köszönjük szépen a kérdést, köszönjük szépen a választ. Hölgyeim és uraim, most rövid szünet. A digitális világot azonban hamarosan folytatjuk, addig 30Y olyankor.
valóság. Olyankor szép minden, olyankor fiatal, olyankor ránc nincsen, olyankor élni csak, olyankor no halál, olyankor célozés, olyankor betalál.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit. SMS számunk a 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Témánk: látás a digitális világban. Doktornő, hogyan látunk ma 2017-ben, vagyis a digitális világban?
Hát ugye digitális világ, akkor digitális eszközök, amelyekről hát azt hiszem, hogy most már lassan a csapból is az folyik, hogy hát amellett, hogy sok minden szint és lehetőséget hoznak az életünkben, azért keményen megviselik a látással kapcsolatos szerveinket, főleg a szemünket, ugye. Elsősorban ugye állandó közellátásra kárhoztatják, amire igazság szerint a szem nem erre született, kivételt képeznek a kisebb fokú rövidlátó szemek. Tudniillik a legyed és az egész fejlődés során, ugye, az derült ki, hogy az élet és létfenntartás szempontjából inkább arra volt szükség, hogy messzire lásson, kövesse ugye az ellenséget, a veszedelmet, az élelmet, tehát ilyen dolgokat kellett ugye az embernek, és egyáltalán az állatvilágban is erről szól ugye egy része a látásnak. Ilyen módon a szem tehát arra van inkább predestinálva, hogy távolláson és mozogjon, tehát egyik közelebbi, távolabbi tárgyakról és siklódjon egyikről a másikra. Tehát ez az, amit az elején mondtam, hogy letapogató látásmód. Ehhez képest a digitális világban ugye arról szól, hogy különböző közelebb vagy félközel távolságokra mereven és tudatosan irányított szemmozgás, illetve merev szemtartást kell gyakorolnunk, és ez nagyon igénybe veszi azt a külső és belső alkalmazkodást, amelyeket hát ugye kis izmok végeznek, minden izom ugye fárad, és hát akkor aztán jönnek a különböző panaszok. Most az eszközök ugye különbözők, a kisebb okostelefonokat, azokat ugye közelebb, sőt túl közelről is szokás nézni, aztán akkor jön ugye a laptop, illetve az asztali gépeknek a 60-70, max 80 centis távos, képernyő távolsága, akkor jönnek ugye az egyéb monitorok, amelyek különböző helyeken használhatósak, akár csak a medicinában is a különböző világító monitorok, a tévéképernyő, más egyéb monitorok, tehát itt teljes kavalkáddal felvonulhatnak ezek. És hát itt ugye szóba jön nem csak az, hogy mereven egy pontra kell nézni, egy bizonyos testtartás, nyak, fej, szemtartás mellett, hanem az, hogy kontraszteffektus mennyire van meg, tehát a rossz kontrasztú esetlegesen elmosodott, vagy képkockáiban gyengén felbontott képeket, azt nagyon-nagyon nagy fáradtságot tudnak kiváltani, és érdekes módon nem csak a szemben, hanem az agyat fárasztják ki. A másik, hogy ezek a monitorok egyre jobbak és jobbak lesznek, de ezáltal pont egy olyan tényező nő meg bennük, ami egyfajta szemfáradást vált ki, az úgynevezett kék fény, amit kibocsátanak, úgynevezett blue effect, tehát kék fény, és hogy ez kimutatottan fokozott szemfáradáshoz szokott vezetni. Hát a digitális világ, na hát ennyit szerettem volna, hogy összefoglalni.
Időközben Málnási László írta az adás Facebook oldalára kérdése, hogy tévhite vagy valós az az állítás, hogy a szem tükrözi az egyén bizonyos betegségekre való veleszületett hajlamát?
Hát az orvoslásban, ugye, mint mondtam a legelején, hogy az egész, és tehát minden összefügg mindennel. Vannak esetek, és vannak bizonyos korformák, amikor igenis ugye a szemész véleménye is ki van kérve, pontosan azért, mert a tünetek megjelennek a szemmel kapcsolatban, akár a szemfenéken, vagy a szem előső felszínén, vagy különböző szemnek a különböző részeiben. Úgyhogy ilyen szempontból ez igaz. Vannak genetikai betegségek, amik kimondottan a szemre vonatkoznak, és hát ezek ugye szintén arról, nem csak a szemnek a problémás állapotáról adnak hírt, hanem arról is, hogy hát van egy genetikai probléma. De ez nem kizárólagos, tehát nem minden betegség jelenik meg éppenséggel elsődleges módon a szem környékén.
Doktornő, tudjuk, hogy ebben a korban, a digitális korban hogy oktatnak, hogy gyógyítanak, hogy tanítanak tehát, de mit kell tudni a látás kezeléséről 2017-ben? Hogyan kezelik ma a látást?
Igen, ez a kifejezés, hogy kezelés, ez megint egy ilyen visszásan halszik nekem, mert ugye a látást kezelni, tehát igazság szerint a betegségeket szoktuk kezelni, a látást meg korrigálni. Na most, hogyha nincs szemünk idézőjelbe, akkor mind kezelhetjük a látást. Tehát egyszer kell a funkcionális alap, az anatomo-funkcionális alap, tehát amire építünk, és aztán tudunk akkor a látással is foglalkozni, korrigálni. Most a látási korrekcióra bárkinek bármilyen életkorban szüksége lehet, és próbáltam egy kicsit úgy rendszerezni, hogy ugye a gyerekkorban, a legkisebb kortól kezdve fontos az, hogy megnézzük azt, hogy van kétszemes látás, mind a két szem önmagában is létezően jól lát, vagy pedig együttesen is tudja használni, tehát például nincs kancsalság, nincs tompalátás. És hát ilyen formában egészen 6 éves korig fontos az, hogy az esetleges problémák ki legyenek küszöbölve, akár azzal, hogy kap egy megfelelő szemüveget, és azáltal, hogy úgynevezett ortoptikai kezelés, ami azt jelenti, hogy ha valamelyik szemen gyengébb a látás, tehát kialakult egy gyengébb látás az előzetes fénytörési hiba miatt, akkor ez ugye kezelhető, tehát az agy is fejleszthető, és az idegpályák is fejleszthetők, viszont ennek van egy gátja, tehát ez az életkor, ez a fajta idegi fejlődés, ez lezárul körülbelül 6 éves kor környékén. Ez a gyerekekre vonatkozó. Felnőtt korban pedig 40, ugye ketté osztjuk általában a fiat, hát most már senki se vegye zokon, de ugye a 40 évvel alattiaknál egészen más problémák vannak, akár ezek a digitális eszközök okozta túl feszített munka, vagy bizonyos konkrét munkahelyek által megkívánt speciális kérelmek. 40 év felett pedig oda jön hozzá az alkalmazkodás egyre intenzívebb elvesztése, tehát a közellátási képesség egyre inkább csökken, és ezt nevezzük presbiópiának. És hát ugye ezeket, ezt pedig ugye megint akár többféle módon is tudjuk kezelni. Hát legkézenfekvőbb ugye a különféle szemüvegek, akár csak egy szimpla közellátóról van szó, vagy egy úgynevezett több fókuszú bifokális, tehát két fókuszú távolra közelre látást engedélyező, vagy multifokális, vagy progresszívnek nevezett, tehát több fókuszú szemüveg alkalmazásával, kontaktlencséket lehet alkalmazni, ezeket inkább a kontaktlencséket, azt tudjuk, hogy inkább a fiatalabb generációk részesítik előnyben, itt több oka is van, mások a motivációk, tehát tudni kell az, hogy a kontaktlencsével való bibelődést azt egy idős ember nem vállalja be, és mások a kihívások is, tehát a munkakörülmények, a sport, azok, amik a kontaktlencséhez esetleg vezetnek egyeseket. Ugyanakkor időskorban a szemben fellépő legegyszerűbb problémák, mint a száraz szeműség, nőknél a menopauza, vagy egyáltalán a különböző ilyen kötőszöveti gyulladásokhoz társuló, tehát úgynevezett autoimmun betegségekhez társuló szemszáradás, fokozott szemszáradás az úgy behatárolja a kontaktlencs alkalmazását idősebb embereknél. Tehát marad ott inkább a szemüveg, vagy más látási segédeszközök, mert ezt el kell mondanom, hogy időskorban, amikor számos betegség jelenhet meg, van úgy, hogy az egyszerű szemüveg nem elég a látás korrigálásához, sőt, esetlegesen nem tudunk olyan gyógymódot sem műtétet, vagy más jellegű beavatkozást, ami a fokozott csökkent látást olyan mérvűvé teszi, hogy élhető legyen az illetőnek az élete, tehát, hogy mit tudom én, egy nagyobb betűs dolgot el tudjon olvasni, vagy egy számlát elolvasni, vagy tehát ilyen apró másnak kézenfekvő dolgokat el tudjon végezni, és akkor esetleg, ha mégis van annyi látási rezerv, akkor lehet látási segéd eszközöket, teleszkóp szemüvegeket, vagy különleges nagyítókat alkalmazni ilyen idős korban. Még egyszer rávilágítanék arra, apropó a látás kezelése, tehát jobban megelőzés, mint az, amikor már nagy baj van, és esetleg visszafordíthatatlan, és ezért nagyon fontosak a szűrővizsgálatok. Sajnos nálunk az országban a gyermekekre vonatkozólag nincs kötelező szűrővizsgálati kötelezettség, ezt nem finanszírozza a társadalombiztosítás, pedig 6 éves kor alatt legalább kétszer kellene egy szűrővizsgálaton átesnie a kicsi gyermeknek. Ez megtörténik, tehát nem kell ezt most olyan katasztrofálisan venni, mert megtörténik tulajdonképpen azáltal, hogy akiknél valamilyen gond van, akár látható gond, vagy gondolunk valamire, mert van ugye öröklődés, és akkor tudjuk, hogy a családban ilyen-olyan szemproblémák voltak, akkor azoknál akár a családorvos, vagy maga a szülő is fordul olyankor szakemberhez, mondani, hogy hát ez van a családban, akkor meg kell nézni, de mégis hivatalosan nincs, és különböző hát cégeknek az ilyen-olyan kampányai, amelyek amúgy elég felemásak, de azt kell tudni, hogy nem elvetendők olyan szempontból, hogy legalábbis egy gyors szűrővizsgálatot, akár az óvodában, akár az iskola kezdett éveiben megvalósítanak, és ezáltal azért sok-sok gyerek szűrésre kerül, és kiszűrődnek azok, akiknek valamilyen gondjuk van. Azt is tudni kell, hogy a serdülőkorban is, ugye akkor jelennek meg a serdülőkori rövidlátások, akkor viszont a gyermek olyankor már van szája, és panaszkodik, mondja, hogy nem látom a táblát, tehát ilyenkor általában elkerülnek a szemészhez, és hát olyankor nem csak a szemüveget írják fel normális esetben, hanem azért egy kicsit a szemet is meg szokták vizsgálni. Az egyéb szűrővizsgálatok megvalósulnak még a kötelező munkaorvostani vizsgálatok kapcsán, a munkahelyhez kötött követelmények ugye fel vannak állítva, és annak kapcsán vizsgálódik az esetlegesen a szemész. Most ez érdekes, hogy ez akkor is érvényes, amikor nem kimondottan a szemével dolgozik az illető, de érvényes az, hogy például kétszemes látással kell lenni azoknak, akik magasba dolgoznak. Tehát fel kell mászolni egy állványra, a munkabalesetek elkerülése véget, akkor azért kétszemes látással kell legyen, vagy egy darukezelőnek, vagy na, tehát ilyesmikre gondolok. És akkor a szűrővizsgálatok megint nagy jelentőséget kapnak 40 éven túl, ahol ugye azon túl, hogy megjelenik a presbiópia, vagyis a távollátás, vagy közellátásnak a romlása, sajnos kezdenek előkerülni a betegségek, az egyik leghírhettebb ugye a zöld hályog, amiről mindig elmondom, hogy rossz a magyar kifejezés, se nem zöld, se nem hályog, magasabb szemnyomás tünet együttesít foglalja magába, ami egy sunyi, legtöbbször sunyi betegség, nincsenek tünetei, és mikor már tünetei vannak, akkor az, ami elvesztődött, az már általában visszafordíthatatlan. Tehát ezért ezt kötelező módon szűrnie kell minden egyes alkalommal azoknál az embereknél, akik mondjuk csak egy presbiop szemüvegért jöttek is, tehát meg kell menni például a szemnyomást. És 60 év felett pedig nem kötelező módon, de sajnos ugye bejöhetnek egyéb betegségek, szürkehályog, retinasorvadás, érelmeszesedéses problémák, tehát ezekre oda kell figyelni, de ezt a páciens azért már jelzi, hogy neki ilyen-olyan gondjai vannak, és hát ezeket körül kell járni.
SMS érkezett Lászlótól, telefonszámának a vége 6333. Olvasom, több ezer éve a tanulás alapja a könyv és a ceruza volt. Kimutatható-e, hogy a digitális tanulás, tanítás könnyebb, és ez egy életre szóló tudásanyagot ad, vagy ez az egész csak egy kísérletezés több generációval?
Hát én megköszönöm ezt a kérdést, és mint gyakorló anyuka én ezzel mindig is szembesülök, de én mindig mondom, hogy nem tisztem eldönteni ezeket a dolgokat. Én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy szerintem ezzel olyanok kéne foglalkozzanak, akik, tehát mondjuk ilyeneket, hogy gyerekpszichológus. Na, nem tudom. Tehát természetesen én azt gondolom, hogy a digitális világnak is óriási jelentősége van azáltal, hogy könnyeden és gyorsan tud óriási információs halmazt közvetíteni. Ezt mondjuk a könyvészet nem teszi annyira lehetővé, habár ma már könyvekből is annyi van, hogy csak bírja az ember összeszedni és kiválogatni. Mindennek van útvesztője, tehát a digitális világban is, hogyha az ember elkalandozik, elindul egyfelé és megérkezik másfele, nem ugyanazokat a készségeket feltételezi. Most erről még nincs konkrét, vagy legalábbis nem mondják hangosan a konkrét eredményeket, mert azért már van egy ilyen generáció, ugye beszélünk ilyen olyan Y-generációkról, aki ha nem is csak kizárólag digitális eszközökkel tanult, de már ezt alkalmazza, és azért ez is benne volt szervesen az életébe, hogy mi az, amivel több vagy kevesebb ez a generáció, mint azok, akik teljesen hagyományos módon tanultak. Tehát én nem akarom teljesen szembeállítani a két dolgot olyan ilyen szempontból, mert vannak előnyei, csak én azt gondolom, hogy ott van az a bizonyos okos, minden elé oda teszik, hogy okos. Na hát, hogy mennyire okos az ember kell legyen a legokosabb azáltal, hogy megtalálja a megfelelő arányt, vagy a megfelelő módszert, amiben ez megtalálja a helyét.
Köszönjük szépen a kérdéseket, a válaszokat és a számtalan SMS-t. Doktornő, hogyha elfogad egy meghívást, a jövő héten folytatnánk ezt a beszélgetést, hisz láthatja, hogy itt előttünk még számtalan kérdés érkezett, ugye az adás
Facebook oldalán. Hát a téma oldalán. Az kimeríthetetlen, és nagyon szívesen, hogyha bevállaljuk, akkor nagyon szívesen én válaszolok majd ezekre.
Tehát Zoltán, István és László és megint Béla a következő héten, mához egy hét válaszolni fogunk a beérkezett kérdésekre, úgyhogy tartsanak velünk a jövő héten is. Hölgyeim és uraim, ez volt a mai Digitális Világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella szemész főorvos és műszaki munkatársam Pétre Bodán nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Legközelebb a kővezárt múltunkban hallhatnak, a tartalomból rövidebb. Ha az idősebb és fiatalabb nemzedékek általában úgy gondolják, hogy a történelem folyamán a temetési szokások nemigen változtak, a temetéshez és a halottak napjához hozzátartozik, hogy virággal emlékezünk meg az elhunytról. A második századi emlékek ellenben arról tanúskodnak, hogy a keresztények nem vittek virágot a sírra, hanem mécsest vagy fáklyákat helyeztek el a sír körül. Témánk a lélek él, a lélek halhatatlan. Meghívott Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző. További szép estét kívánok a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.